Kétszeres ünnep ez az idei 23. fórum, a Magyar Tudomány Napja Erdélyben, amelynek a 23. fórumához érkeztünk, de ez a 23. fórum egyben egy 165 éves évfordulót és egy 25 éves évfordulót is fed. Most pedig az elnökasszonnyal, dr. Bitay Enikő akadémikussal beszélgetek, aki minden évben összefoglalja azt, ami történt az elmúlt időszakban, és kitekinthetünk arra is, ami következik. Mondhatnánk azt, hogy tulajdonképpen a 25 év az egy nagyon szép kerek évforduló, a 165 év az kevésbé kerek, de egyfajta kerek évforduló, és a 23 az nem kerek évforduló, de hát tulajdonképpen számíthatjuk kereknek, mert minden év egy vívmány ezen a téren, a Magyar Tudomány, Erdély Magyar Tudomány megünneplése terén. Mégis mit emelnénk ki akkor a három említett közül leginkább, és a jelenlegi fórum jellegzetességei közül?
Hát valójában a mai ünnepet azért neveztem kettős évfordulónak, mert 165 évvel ezelőtt alakult meg az Erdély Múzeum Egyesület, és 25 évvel ezelőtt szerveztük meg a Magyar Tudományos Akadémia biztatására a régiónkban az első tudomány ünnepét. Az Erdély Múzeum Egyesület évfordulója, hogy a Magyar Tudomány Napjával esik egybe, ez nem véletlen, hiszen a Magyar Tudomány Napját ezelőtt 25 évvel úgy szerveztük meg, akár csak az akadémia, az akadémia november 3-án az alakulási dátumhoz, mi pedig a november 23-án volt az alakulása az Erdély Múzeum Egyesületnek 1859-ben, és ehhez a november 23-a dátumhoz közeli hétvégére tesszük ezt a fórumot. Ezelőtt 5 évvel is, a 160 éves évfordulán, akkor is a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat ünnepi hangulatában emlékeztünk meg az EME alakulásáról, évfordulós alakulásáról. Tehát a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvény, ez idővel alakult egy széles skálájú rangos rendezvényé, rendezvénysorozattá. Az idén összesen 21 rendezvénynek adunk otthont a Tudomány Napi Fórum keretében, több mint 300 előadás elhangzásával. Ahhoz, hogy ez ekkora rendezvény legyen, szoros együttműködések által, és azt kell mondanom, hogy valójában mindenki ezt felismerte, gondolom a partnerek is, akikkel együtt szorgoskodunk, cselekszünk, hogy a romániai magyar tudományosság fenntartásáért, fejlesztéséért lényegében ez egy ügy mindannyiunkunk számára, attól függetlenül, hogy mostan ezt kikezdeményezte, vagy kiadott hont ennek a rangos rendezvénynek. Hát Erdélyben a tudományművelése mindig különleges felelősséggel párosult. Egy kisebbségi közösség tagjaként gyakran kellett korlátozott forrásokból dolgozni, de ez soha nem jelentett akadályt az értékteremtésben. Tehát a Magyar Tudomány Napja Erdélyben számunkra egyúttal annak is ünnepe, hogy képesek vagyunk összefogni, kreatív megoldásokat találni, és az erőforrásainkat a közösség javára fordítani. Az egyesület alapítója Gróf Mikó Imre kezdeményezésére olyan alapokat fektetett le, amely ma is példát mutatnak. Mikó Imre szavait idézve, az egyesület küldetése a tudományok és a nemzeti műveltség emelése. E célok aktualitása azóta sem változott, sőt, napjainkban talán még nagyobb jelentőséggel bírnak. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben nem csak az eredmények bemutatásának az ünnepe, mert azt is kell az eredményekről, láthattuk itt a fiatal tudósoknak a bemutatásánál is, milyen lelkesen mutatták, de nem csak ma, ez egy ünnep, ahol be lehet számolni a kutatási eredménnyel, hanem annak is felismerése, hogy a tudomány mindannyiunk közös értéke, öröksége. Ez az örökség azonban nem marad fenn önmagában. Közös a felelősségünk, hogy ápoljuk, gyarapítsuk és közkincsé tegyük. Ugyanakkor ennek az intézményi hátterét, otthonát, az Erdély Múzeum Egyesületet is közösen fenntartsuk. Az EME fennállása óta kutatók, tanárok, szakemberek generációi nevelkedtek a falaink között, és munkájuk révén váltak a tudomány elismert képviselővé a nagyvilágban. Ugyanakkor ez a nap arra is emlékeztet bennünket, hogy a tudomány nem ismer határokat. Az erdélyi, de hát mondhatnám úgy, hogy a romániai magyar tudósok munkája, kutatási eredményei épp úgy hozzájárulnak az egyetemes tudományhoz, mint a nemzeti értékeink megőrzéséhez, ehhez és tovább adásához. Ugyanakkor a köszönetemet kell kifejeznem a partnerintézményeknek, a Magyar Tudományos Akadémiának, és mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy ez a mai nap megszerveződjék, és természetesen azoknak is, akik a kutatásaikkal és előadásaikkal gazdagították ezt az ünnepet. Nélkülük ez nem valósulhatott meg. Ahogy végignézhettük a termet, megtelt a terem talán 140 résztvevővel, úgy érzem, hogy az erdélyi magyar tudományos élet ma is erős, dinamikus.
Össze. Minek köszönheti ezt az erejét, hiszen nagyon sokan vészharangokat kongattak az évek során, és azt mondták, hogy minden visszafejlődőben, elszegényedőben, elerőtlenedve halad előre. Voltak ilyen vészhangok is, de hát ezeket minden évben sikerül megcáfolni. Úgyhogy valamilyen tartalék, energiák, erőforrások mindig a felszínre törnek.
Bizonyára, és van generációváltás is, van érdektelenség is. Volt a COVID-korszak, mikor mindenki inkább behúzódott, és egyre nehezebb így megszólítani a főleg a tudós társadalmat, de szerintem sikerül, hogyha egymást biztatjuk. Gyere, lesz lehetőség átbeszélni azt a kutatást, lesz lehetőség közreműködni más intézményekkel, ezt is, azt is meghívtuk közös tanácskozás által, vagy megbeszélés által, és utána szembesülnek, hú, te milyen jó volt, és milyen jó, hogy rávettél, hogy jöjjek, és meggyőztél, jöjjek el, mert milyen hasznos emberekkel ismerkedhettem meg, vagy milyen jól éreztem magam. Tehát ezeknek kell legyen egy ilyen hajtómotorja, kell legyen egy intézmény, amely felvállal ezeket az ügyeket mozgatni, mert itt nem csak komoly tudományos kutatás folyik az emében, ugye, mint ismert a történészek forráskutatás, a nyelvészeknek, a irodalomtörténészeknek is a kutatása. Jó néhány külső kutatási projektet is mozgatunk minden évben, amelyek keretében különböző szakterületeken megszólítjuk a fiatal doktoranduszokat, egyetemi hallgatókat, és a téma élére áll valamelyik tanár, egy EME oszlopos tagja, vagy a szakosztálynak a vezetőségéből egy olyan személyiség, aki a fiatalokat próbálja megszólítani, ösztöndíjjal is biztatni, a tudományosság felé irányítani az érdeklődésüket, hogy vállalják bátran ezt a mesterséget is, és kutassanak, és igyekezzenek anyanyelven is publikálni, mert ez az EME keretében mind megtehetik. Úgyhogy én úgy gondolom az, hogy ilyen dinamikus erővel, erős, dinamikus, összetartó közönséget láthattunk a mai Csodás Patinás Teológia Intézet dísztermében. Ez is annak az eredménye, hogy itt többen mozgatták a szervezők, hogy tényleg jöjjenek el. És mindannyiunknak azért nagy élmény volt hallgatni az Egyesült Államokból eljött kutatót, az akadémia alelnökét, Lam Vandának, mint jogász előadását. Érdekes előadások voltak. A Tigyi Gábor ugye készült interjú, majd a hallgatóság fog a részletesebben hallani. De hallhattunk előadást, ugye Szász Levente közgazdász, jelenleg a Bábesbőri Tudományegyetem rektor helyettese is, a vállalati digitalizáció és az ipar.
Évről éve diverzifikálódik a kínálat, egyre változatosabb, szerintem is, mint kívülálló, mondhatom azt, hogy egyre változatosabb a tudományok skálája, és megjelennek olyan előadások is, olyan tematikák, amelyek korábban nem. Hát nyilván azért, mert ez az esemény is követi az idők szavát, és a modern tudományok újabb eredményeit.
Igen, és mi is igyekszünk, hogy minden évben más-más területről is szólítsunk meg kutatókat, hogy a nagy plenáris előadásra, és a délutáni előadások megtartására fiatal erdélyi kutatókat kértünk fel különböző szakterületről, különböző intézmények képviseletében, azzal a céllal, hogy a kutatási eredményeiket minél szélesebb körben terjesszék a hazai közönség előtt is, és tudományos kapcsolatokat is alakítsanak, láthatóvá és ismerté várjanak az erdélyi magyar tudományosság palettáján. Itt különféle szakterületről hallgathattunk a ma délután előadásokat, hallhattunk gyógyszerész, közgazdász, geográfus, történész, diabetológus, szerkesztő és erdőmérnök, illetve egy építészmérnök előadását is, tehát tényleg változatosak ezek, és különböző intézményeket is képviseltek, és érdekes az, ahogyan ők megkézelítenek egy-egy tudományos kutatást, tudományos módszertan, tehát ez sok mindenkinek adhat ihletet, adhat inspirációt, és a kötetlen beszélgetéseknél pedig ők is kaphatnak tanácsokat a kutatásuk továbbvitelére. Ez a idei fórum, mint mondottam, 21 rendezvény kerül sor, hát persze, vagy már a november más időpontjaiban is, és szakosztályok, fiók egyesületek szervezésében nyilvánvaló, hogy ezeknek is egyiket sem emelném ki, mert mindegyike ugyanannyira fontos, van köztük nemzetközi rangos konferencia, szakmai konferencia, vannak emlékülések, kerekasztal megbeszélések, és majd mindegyiknél láthatjuk, hogy az ünnepi hangulatát emelik a könyvbemutatók, a nagyjainkra való emlékezés, egy-egy köszöntés, egy-egy kerekszámú évforduló, és a díjazások. Nem csak az ünnepi megnyitón vannak díjazások, a Gróf Mikó Imre plakettek által, és a kapkitöntözései által, hanem a különböző szakterületeken, szakosztályok rendezvényében is lesznek, és voltak, most attól függ, hogy mikor beszélünk, voltak díjátadások, amelyekkel megbecsüljük a kutatóinkat, és elismerésünket jegyéül tüntetjük ki.
Idén külön kiemelt volt Egyed Ákos professzor úr, akadémikus, aki 95 évet tölt.
25-én tölti. Hát szeretettel köszöntöttük Egyed Ákost is, az akadémia részéről is, az Erdély Múzeum Egyesület is egy emlékplakettel fejezte ki nagyra becsülését, és egy Gróf Mikó Imre idézettel, amelyben lényegében benne van az is, ahogy ő dolgozott, kutatott, és hű maradt Gróf Mikó Imre intelmeihez, hiszen úgy haladt bátor szívvel és hívó lélekkel a földi pályáján, hogy úgy haladt bátor szívvel és hű lélekkel földi pályán, hogy a munkásság és küzdés korszakában sem maradt egyelül, és mint említettem, mikor átadtam neki ezt az emlékplakatot, hogy mert íme itt ma is körülveszik a tisztelői, tanítványai, mi mindannyian, akik az Erdélyi Múzeum Egyesület tagjai vagyunk, és nagyra becsülésünk jelöl adtuk át ezt a plakettet, amely a nagyra becsülésünket fejezi ki. Tehát az Erdélyi Múzeum Egyesület 165 éves emlékére igyekeztünk egy rövid emearcképcsarnokot összeállítani, ez egy dokumentum portréfilm sorozatnak egy kezdeti csokra, és az egykori eme vezetőit, jeles személyiségeit bemutató film sorozatnak egy csokra, hogy megörökítse és széles körben ismerté tegye azokat a kiemelkedő személyiségeket, akik jelentős szerepet játszottak az Egyesület történetében, fejlődésében és a magyar tudományos élet erdélyi ápolásában. Ez a film és előadás sorozat különleges alkalmat teremt arra, hogy megidézzük elődeinket, azokat, akik a szellemi örökségükkel a mai napig hatást gyakorolnak ránk, inspirálnak minket és irányt mutatnak előttünk álló kihívások megoldásában. És az ünnep alkalmával, a 165 éves ünnep alkalmából 6 személyiségről emlékeztünk meg. Mikó Imre, az Erdélyi Múzeum Egyesület alapítója, aki nem csak tudományos intézményeket álmodott meg, hanem azok szilárd alapjait is lerakta, munkásságát Egyed Ákos történész mutatta be egy rövid film segítségével. Aztán Tavaszi Sándor, a filozófia és teológia kiemelkedő alakja, akinek gondolatait máig friss és érvényes üzeneteket hordoznak. Az Erdélyi Múzeum Egyesület II. Világháború követő megszüntetése előtt volt ő az utolsó elnök, róla dédunokája, Tonk Márton professzor tartott előadást. Aztán Szabó Károly, a könyvtártudomány és bibliográfia úttörője, akinek életét és munkásságát Sipos Gábor történész alelnök mutatta be egy rövid filmbe, illetve egy hosszabb előadásban a történelmi szekcióban is, hiszen pár héttel vagy pár nappal ezelőtt születésének 200. évfordulóján Nagykörösön is megemlékeztek, ott is Sipos Gábor alelnök tartott előadást. Finali Henrich, az erdélyi régészet és művészet történet kiemelkedő alakja, akinek örökségét Petrusz Dávid régész idézte fel. Aztán Csíkszeredai Szabó József orvos, az eme alapító tagja, alelnöke, aki Gróf Mikó Imrének családi orvosa is volt, Gál György irodalom történész tartott egy rövid film bemutatót. És nem utolsóban Jakó Zsigmond akadémikus, az eme egykori elnöke, az űralakuláskor kezdetén 90-en ő volt ugye az elnök, Zsoltnak, az erdélyi történetírás nagymestere, akinek hatása a mai történészek munkájában is érződik, névadója az EME kereten belül működő kutatóintézetnek, amelyet ő alapított. Őt Bogdándi Zsolt, a Jakus Zsigmond Kutatóintézet igazgatója méltatta egy előadásban. Tehát ez a kis csokor, amiben 6 személyiségre emlékeztünk, mindannyian példát állítottak elénk. Hivatásuk iránti elkötelezettségük, tudományos igényességük és közösségi szolgálatuk olyan értékeket képvisel, amelynek a mai korunkban is nélkülözhetetlenek. A jelen vetítés és előadássorozat egy bevezet, csupán egy csokor volt egy a tervezett nagyobb jellegű munkához. A felvételeket folytatni szeretnénk, interjúkat készítenénk Tóth Orsoly a kolléganőmmel, korábbi és jelenlegi tagokkal, szakértőkkel, történészekkel, a családtagokkal, hogy tudományos tevékenységük mellett személyes perspektívából is mutassák be az egykori vezetők, valamint EME tagok életét és munkásságát. A sorozat használ archív fotókat, dokumentumokat és régi filmfelvételeket, hogy hitelesen ábrázoljuk az adott korszakot és eseményeket. A portré sorozat részeinek terjedelme 5 perc, 5 perces filmeket hallgattunk most is. A teljes interjúk és az összegyűjtött anyagok, dokumentumok, fotók az Erdély Digitális Adattár tudostárában lesznek online formában is elhelyezve, illetve a rövid filmek az EME YouTube csatornáján érhetők el. Terveink között szerepel a portréfilm interjúk alapján készített tudós portrék könyvsorozat kiadása, amely egy hosszas távon is maradandó formátumot biztosítana. És még elhangzott az akadémiának a 200 éves megünneplése, fennállásának 200 éves ünnepsége 2025 májusában, akkor esedékes ez a jubileum, amelyen az Erdély Múzeum Egyesület egy méltó alkalom, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk azokra az erdélyi tudósokra, akik a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként hozzájárultak a magyar és egyetemes tudomány fejlődéséhez. Az évforduló alkalmából egy átfogó posztersorozat kerül majd bemutatásra rövid filmekkel együtt, amely a Magyar Tudományos Akadémia romániai területén tevékenykedő, munkálkodó tudósainak életét, munkásságát és örökségét állítja a központban. A poszter és rövid filmsorozat célja tehát sokrétű tiszteletadás, inspiráció, ismeretterjesztés és persze kapcsolatépítés is mindemellett. Egy olyan vizuális és tartalmi örökség megteremtése, amely méltó módon ünnepli a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves évfordulóját, és erősíti az erdélyi magyar tudományos közösség helyét a nemzeti és nemzetközi tudományos térben.
Tigyi Gábor akadémikussal beszélgetek, aki lipid biokémikus kutatóprofesszor, a Tennessee-i egyetemen, az Amerikai Egyesült Államokban dolgozik elsősorban, az Élettani Intézetben, és most a Magyar Tudomány ünnepén egy olyan plenáris előadást tartott, amelynek a címe az immunrendszer csatája a rákos sejtekkel. Hogyan győzhet a beteg? Ez volt az előadásának a címe, és azt hiszem, hogy a hallgatók itt felkapják a fejüket, mert ugye a rákos megbetegedés, a daganatos betegségek mindmáig az egyik legrettegettebb betegség, és sok embert érint, sok ember családját, baráti körét érinti, és főleg amikor az van kimondva, hogy hogyan győzhet a beteg, akkor mindenki odafigyel, mert reménykedik. Tehát önök is azon dolgoznak, hogy győzhessen a beteg, ha nem is mindig, de minél gyakrabban. Arra kérem, hogy mutassa be a munkáját, hiszen bizonyára nagyon izgalmas, érdekes munka, és tőlünk nagyon távol zajlik zömében, Tennessee-ben, az Amerikai Egyesült Államokban.
Köszönöm szépen, hogy meghallgat, és köszöntöm a hallgatókat. Óriási megtiszteltetés, hogy meghívtak ide Kolozsvárra, családom egyik ágának a szülőföldjére, és hát bemutathattam a munkánkat. Ez a munka hosszú évekre tekint vissza, és a lényegét abban foglalnám össze, hogy a rákos sejtek és a rákbetegség nem kizárólag a rákos sejtek tulajdonságain és azoknak a pusztításával függ össze, hanem egy sokkal komplexebb helyzetről van szó. A rákos sejteket körülvevő szöveti környezet sejtjeit a rákos sejtek képesek átprogramozni, és ezáltal egy olyan fészket csinálnak maguknak, ami a rák kezelésével szemben, és a természetes immunitás ölősejtjével szemben egy pajzsot képez.
Tehát maga a betegség, a sejtborjázás is kialakítja a maga immunrendszerét. Tehát önmagát védi. Tulajdonképpen mondhatjuk ezt, nem?
Nem egészen, mert nem az ő immunrendszerét alakítja ki, hanem átprogramozza a mi, a beteg immunrendszerét.
És ezzel önmagát védi végül is.
Ez a probléma. És a kutatásaink lényege az, hogy ezt a folyamatot, amit egy kis molekulájú lipid hoz létre, gyógyszeres kezeléssel meg tudjuk akadályozni és felfüggesszük. Erről szólt az előadásom. Ezzel, ahogy említettem, körülbelül 20 éve foglalkozunk, és két olyan target molekulát sikerült azonosítanunk, amellyel szemben prógyógyszereket fejlesztettünk ki, és mind a kettővel tudjuk befolyásolni egyrészt a rákos sejteknek a terápiával, a kemoterápiával és a sugárterápiával szembeni érzékenységét tudjuk fokozni, illetve helyre tudjuk állítani az immunrendszer kapacitását arra, hogy a rákos sejteket és a környezetét elpusztítsa.
Ön beszélt az állatkísérletekről, konkrétan egereken, patkányokon vizsgálják ezt a módszert, sokan tiltakoznak az ellen, hogy állatokon kísérletezzünk, de hát ugye ez az állatvédők álláspontja, ugyanakkor ezáltal segítünk az embereken. Miben állnak ezek a kísérletek, és mennyire vetíthető ki az emberre? Mert sokan mondják azt, hogy állatkísérleten igazolt, eredmény az nem feltétlenül alkalmazható az emberen is.
Ez teljesen így van. Nagyon fontos, hogy milyen állatmodellt választ a kutató. Mi igen egereken és humán anyagon dolgozunk. Az egereknek is van rákos megbetegedése és nagyon sok fajta rákos sejt, amelyeket mint modellt használunk fel a kísérleteinkhez. Ez az első lépés. A következő lépés az az, hogy humán eredetű tumorsejtekkel megvizsgáljuk ugyanezeket a lépéseket, reakciókat, és a harmadik jelen pillanatban azon dolgozunk, illetve azt használjuk, hogy a retrospektív vizsgálatokkal óriási beteg adatbázisokban vizsgáljuk meg azoknak a molekuláknak az létét és funkcióját, amelyeket gyógyszeresen próbálunk befolyásolni. Tehát ez a három lépés folyik jelen pillanatban, és reméljük, hogy eljutunk nem sokára oda, hogy a gyógyszerhatóság engedélyezni fogja ezeknek a vegyületeknek a betegeken való kipróbálását is. Az lesz a negyedik és legfontosabb lépés.
A rákkutatása, a daganatos betegségek kutatása a világ egyik legfontosabb, az orvostudomány és a biológia egyik legfontosabb területe. Kolozsvában is működik egy ilyen intézet. Sokan gondolkodnak azon, hogy állandóan özönölnek felénk az információk arról, hogy újabb és újabb eredmények születtek a rákkutatásban. A rák, a daganatos megbetegedések gyógyítása felé vezető eredmények, és ezek az eredmények évek, évtizedek óta halmozódnak. A gyógyítási eredmények is javulnak. De a nagy áttörés még nem következett be, ami mondjuk úgy, hogyha nem is eltörölné, de a közönséges betegségek közé taszítaná vissza a daganatos betegségeket. Várható egy ilyen robbanásszerű fejlődés a rák gyógyászatban a közeljövőben?
Kérem szépen, ez nem teljesen így igaz. Nem várható áttörést tudnilik. A rákbetegség nem egy fajta betegség, hanem legalább 400 fajta típusú rák létezik, amiknek a tulajdonságai döntően különböznek egymástól. Tehát azt elvárni, hogy egyetlen rák szérummal meggyógyítsuk mindegyiket, az hiú remény.
De sokféle rák szérummal, minden specifikus daganatos betegségre egy szérum lehet esetleg, akár csak az oltások esetében különböző betegségre különböző oltások, vagy ez egy naív kérdés?
Hadd válaszoljak azzal, hogy lényegében az utóbbi 10 évben egy áttörés kezd kialakulni, ami nem csak abból áll, hogy gyógyszereket fejlesztünk ki az egyes típusú rákok ellen, hanem a szervezet immunitását használjuk ki, hogy a beteg szervezete és annak immunrendszere effektíven és effektívebben tudja elpusztítani azokat a daganatos sejteket, amelyek képződnek mindannyiunk szervezetében nap-nap után. Ha ez sérül, ez az immunitás, ami véd bennünket, akkor alakul ki a daganat, és ennek a folyamatnak a, hogy is mondjam, felturbózása és megnyergelése orvosi technikákkal, ez az áttörés, amelyik az elmúlt években előtérbe került. És nagyon jó eredményeket tudnak produkálni bizonyos rákok esetében. Úgyhogy tulajdonképpen a természettől tanuljuk meg azt, próbáljuk megtanulni azt, hogy hogyan lehet legeffektívebben fellépni ezekkel a malignusan átformálódott daganatos sejtekkel szemben.
Általában elég nagy idő telik el a módszer vagy bizonyos szer felfedezése és a tényleges tömeges alkalmazások között. Ez alatt az idő alatt azonban nagyon sok beteget elveszítünk. Lehet-e lerövidíteni ezt az időszakot a felfedezés és a tömeges használat között? És ha igen, akkor hogyan?
Az amerikai gyógyszerhatóságnak két alapelve van, az, hogy a gyógyszer nem lehet káros és effektív kell, hogy legyen. Na most ez két alapelv, amit tulajdonképpen nagyon rigorózusan kell, hogy bebizonyítson a vállalat, amelyik a gyógyszervállalat, vagy a kutató, aki egy új terápiát próbál a gyógyszerhatóság elé hozni. Itt az a lényeg, hogy nem szabad a betegnek kárt okoznunk, és ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz arra van szükség, hogy igen kiterjedt és nagyon alapos vizsgálatokat csináljunk. Ez időbe telik. Azonban jelen pillanatban a molekuláris medicína és a személyes medicína módszertanát használva sokkal előbb lehet diagnosztikai következtetéseket levonni arra, hogy mennyire hatékony, vagy mennyire káros egy új beavatkozás. Tehát az amerikai Egyesült Államok gyógyszerhatósága igenis próbálja a lehető leggyorsabban jóváhagyatni ezeket az új terápiákat, anélkül, hogy kompromisszumot kötne a káros hatások, illetve az effektivitás hatékonyság szintjén. Úgyhogy szerintem ez a folyamat tovább gyorsulni, és tényleg a gyógyszerhatóság is mindent elkövet, hogy a legkorszerűbb módszerekkel kövesse ezeknek a gyakorlatilag kísérleti terápiáknak a megítélését.
Köszönöm szépen, jó munkát kívánok önnek, és reméljük, hogy újabb előadással jelentkezik majd Kolozsváron.
Bármikor örömmel jövök önökhöz, és munkatársaim nevében is köszönöm, hogy megkérdezett bennünket.
Lama Vanda akadémikussal, jogásszal, jogtudóssal, professzor emeritussal, a Magyar Tudományos Akadémia alelnökével beszélgetek, aki a Nemzetközi Bíróság a világpolitika sodrásában címmel tartott plenáris előadást az Erdélyi Múzeum Egyesület Magyar Tudomány ünnepi nyitónapján, itt a teológián. Hát ön egy sokoldalú munkásságnak a birtokosa, és most egy olyan előadást tartott, amely azt hiszem, hogy sokkal jobban kellene bennünket érdekeljen, mint amennyire érdekel. Különösen azért, mert a világ ismét egy olyan zaklatott időszakában van, amikor a nemzetközi jog nagyon fontos. És ön erről beszélt, hogy a nemzetközi jogot is sodorja magával a történelem. Na de honnan indult el egyáltalán az a fogalom, hogy nemzetközi jog? Gondolom, hogy ez inkább a modern időkhöz kötődik.
Bizonyos szempontból annyiban nem annyira új, hogy ugye államközi jognak hívták, tehát ugye interstate law volt, tehát államok közötti, és államok közötti kapcsolatok már az ókorban is voltak, tehát szerződéseket kötöttek a középkorban, de igazából ugye nem volt szabályozva, tehát az, hogy szerződéseket kötötték, tulajdonképpen nagyon sokáig a nemzetközi jogra a szokásjog volt jellemző, és egy-egy kodifikáció volt, tehát mondjuk az 1815-ös bécsi kongresszuson, ugye a napoleoni háborúk után, akkor például a diplomáciai kapcsolatok jogáról született egy ilyen szabályzat. De ott is mi volt a legnagyobb gondjuk, hogy nagykövet, követ, ügyvivő, stb. Tehát a rangsor, ugye, hogy protokoll alkalmakkor, nem tudom én, ki előzi meg a másikat, tehát nem igazából államok közötti. De a 19. században megindult egy erős kodifikációs folyamat, és például rabszolgaság korlátozása, ugye rabszolgakereskedés például megszüntetése, és főleg a 19. század utolsó évtizedeiben, amire én utaltam, a hadijog volt. Ugye 1899-ben Hákában három egyezményt fogadtak el, 1907-ben már 13-at. Ezek a hadijogra vonatkoztak, ugye, hogy humánusabbá tegyék a idézőjelben a háborút, de az ellenséggel, hadifoglyokkal való bánásmód, stb. És biztos, hogy az igazi kodifikáció az a 20. század terméke. Ma már az ENSZ-nek van egy úgynevezett nemzetközi jogi bizottsága, amelyik kifejezetten a nemzetközi jog kodifikálásával foglalkozik, és azt lehet mondani, hogy már egy hatalmas nagy joganyagról beszélünk, ami nagyon fontos, hogy ne csak írásban legyen, hanem az államok betartsák. És azt hiszem, ez a legfontosabb.
Ön elmondta, hogy a történelem különböző jelentős eseményei elsősorban háborús konfliktusok során, de nem feltétlenül háborús konfliktusok, hanem elvi eltérések vagy rendszerek közötti eltérések során is mennyire fontos az, hogy a nemzetközi jog úgymond tegye helyre a gondokat, a felmerülő kérdéseket. És ez nem mindig működik természetesen, mert ha konfliktus van a világban, akkor konfliktus van jogi téren is, nem csak a harc tereken. De mégis jelentős eredményeket értek el a nemzetközi jog előírásai által, bár a nemzetközi jog hatása sajnos korlátozott. De talán egy néhány pozitív és egy néhány negatív példával jobban megismertethetjük a hallgatóval azt, hogy mit is jelentett a nemzetközi jog, vagy a nemzetközi bíróság a történelem során.
Hát a nemzetközi bíróság mindenképpen óriási jelentőség. Ugye adhok bírói döntések az előadásomban is érintette voltak már évszázadokkal ezelőtt, de mondjuk ami adatok, csak mondok egy számot, ugye az 1800-as évek közepéig 201 nehány ilyen ügy volt. Ma már a nemzetközi bíróságoknak a sokasága működik, és ugye az alapításaik mögött mindig az volt akkor, amikor például Kantnak, Immanuel Kantnak, a nagy filozófusnak volt egy könyve, ami az örök béketervről, ugye?
Tehát hát hányan vágytak az örök békére, és ugye az örök béke az egyik olyan fogalom, amely valószínűleg nem megvalósítható, de törekedni kell rá.
Ő is, és sokan mások összekötötték azzal, hogy az államok a vitáikat bírói úton rendezzék. Tehát ő is, meg mások is ugye megfogalmazták. Nagyon hosszú út vezetett el odáig, hogy 1921-ben végre felálljon egy állandóan működő bírói fórum. És ennek a bírói fórumnak itt hangsúlyozom az állandóságát. Mert korábban az előfordult, hogy megállapodtak elvben két uralkodó mondjuk, hogy na akkor trónöröklési ügyekben, vagy más ügyekben, kereskedelmi ügyekben, bírói döntésnek vessük alá. De akkor elkezdtek utána, évekig húzódott az, kikből álljon ez a választott bíróság, ugye, és milyen eljárási szabályok szerint. Tehát mire végre megállapodásra jutottak már, lehet, hogy kitört közöttük a háború, ugye. Tehát eznek az az óriási jelentősége, hogy békés eszközökkel, és én nagyon sokat foglalkoztam nemzetközi bíráskodással, több könyvet írtam, és mindig azt mondom, de nem csak én, hanem nálam sokkal okosabbak, hogy akár milyen kevés ügyet tárgyalnak ezek és oldanak meg, az is egy nagy jelentőségű. Tehát olyan hatalmas vitát, mint mondjuk ma az izraeli-palesztin konfliktus, nyilvánvalóan nem egy bíróság fogja eldönteni.
Ez egy csak nem 6 évtizedes konfliktus, és úgy tűnik, hogy hullámvölgyek és hullámhegyek vannak benne, most éppen egy nagyon nehéz időszakban vagyunk.
És mind a két fél megsérti nagyon csúnyán a nemzetközi jogot. Mind a két fél, ez az igazság. De ha nem is ilyen horderejű ügyeket, de akár kisebb horderejű ügyeket, szóval azt mondom, hogy bármely ügyet, amit sikerül így békésen rendezni, az csak az emberiség javára szól. Túlzott elvárásaink ne legyenek, mert a földön járjunk, de mondom, bármilyen kis eredmény is nagy előrelépést jelent.
Igen, de a nemzetközi bíróság döntései, tegyük fel, hogy ha nem is tökéletesek, de megpróbálnak a lehető legigazságosabb döntéseket hozni minden fél számára, persze mindig javítható, és sohasem lesz mindenki elégedett a döntésekkel. És az a másik kérdés, hogy megszületik egy döntés, amelyet vagy elfogadnak egyöntetűen, vagy nem. Vannak, akik ellenzik, de ha el is fogadják, a másik nagy kérdés, hogy hogyan tesznek eleget neki, hogyan hajtják végre a határozatot. Mert ez egy nagy kérdés, és ez nem mindig működik, sőt, nagyon gyakran nem működik.
Ez egyértelműen így van, hogy a nagy kérdés a döntések végrehajtása. De hozzáteszem, hogy a nemzetközi bíráskodásnak van egy olyan aspektusa, és erre nagyon sok példát lehetne mondani, hogy két állam között konfliktus van, és akkor a politikusok tudják, hogy most ha én engedek, akkor otthon kikapok, vagy nem választanak újra. Tehát én a népszerűségemet elvesztem. Tehát vannak olyan esetek, és tudunk rá, amikor tulajdonképpen idézőjelben szívesen terjesztik a politikusok a vitát a nemzetközi bíróság, vagy valamilyen bírói fórum elé, mert azt mondják, mi betartjuk a jogot. Hát tehetünk arról, hogy a döntés az nekünk nem annyira kedvező. Tehát bocsánat, a döglött lovat áttolják a híd másik oldalára. Tehát olyan értelemben, hogy ez elsősorban belpolitikai szempontból lehet fontos, hogy azt mondják, hogy hát ez a döntés nem igazán kedvező, vagy mi más szerettünk volna, de hát mit csináljunk, ha a bíróság így döntött, és mi ugye tiszteletben tartjuk a jogot, stb. Le kell nyelnünk a békát. Tehát ilyenre is lehet példát mondani.
Azért visszatérnék oda, honnan elindultunk, hogy az ön előadásának a címe az volt, hogy a Nemzetközi Bíróság a világpolitika sodrásában. És most egy ilyen nagyon zavaros sodrásban élünk, és egyre rosszabbodik a helyzet, legalábbis látszólag. Egyre több a konfliktus a világban, egyre több a feloldhatatlannak tűnő konfliktus, bár ezek mindig voltak, de ismét egy ilyen gócpont körül vagyunk, ahol egyszerre több konfliktus van, több esetben kellene dönteni és lépni is a még nagyobb baj elkerülése véget. Nos, ilyenkor a Nemzetközi Bíróság, amelynek a hatásköve nem változik, tehát bármilyen történelmi helyzetben ugyanaz a hatásköve és ugyanazok az eszközei, akkor mit tehet? Mivel tudja úgymond fokozni a tevékenységét és nagyobb mértékben belépni a bonyolult helyzet, a konfliktusok megoldása érdekében? Mert ugye békeidőben is ugyanazt a munkát végzik, mint háborús időkben, bármilyen konfliktusok alatt.
Persze, ez nagyon sok függ a bíróság összetételétől. Tehát csak példának mondom, amit előadásomban említettem, a nukleáris fegyverek alkalmazását. Ügyét. A bíróságon nagyon sok, nagyon tekintélyes bíró volt, aki azt mondta, hogy ezzel nem szabad nekünk foglalkozni. Tehát az, hogy nem tudok más mondani, hogy mennyire megy bele a bíróság egy-egy ügybe, és egy-egy ügynek a tárgyalásába, az a bíróság tagjaitól függ. Tehát példának mondom, ugye ez az Izrael által a megszállt palesztin területeken folytatott gyakorlat, beleértve Jeruzsálem, Kelet-Jeruzsálemet, ugye, tehát az izraeli megszállat. És például a bíróság elnök helyettese, egy ugandai bírónő azt mondta, nem szabad ezzel foglalkoznunk, mert mi nem tudjuk megoldani a konfliktust, és oldja meg a két fél. Tehát itt nagyon sok, ő kisebbségben maradt, de ez nagyon-nagyon, az egészségügyi világszervezetnek a nukleáris fegyverek alkalmazásával kapcsolatos dolog. Úgy, ugye ez az első nukleáris fegyverekkel kapcsolatos tanácsadó vélemény volt, ott az volt a többség véleménye, hogy el kell utasítani, és el is utasították. És akkor az államoknak egy csoportja nagyon akarta, hogy ebből legyen egy nemzetközi bírósági tanácsadó vélemény, és akkor a közgyűlésen verték keresztül azt a határozatot, hogy most akkor a közgyűlés forduljon a bírósághoz.
Mennyire tud megújulni a Nemzetközi Bíróság annak függvényében, hogy milyen hatások érik, milyen politikai helyzet van, milyen gazdasági helyzet van akár, hiszen ez is tényező a nagyvilágban, tehát a megújulásnak lépést kell tartania a helyzettel ahhoz, hogy a helyzetet kezelje a Nemzetközi Bíróság a maga sajátos módszereivel és szabályaival, meg a rendelkezésre álló szaktudással.
Igen, hát van egyfajta nagyon sajátos változás a bíróság összetételében. Tudnélik, volt egy olyan gentleman's agreement, vagy hát kialakult gyakorlat, hogy a nagyhatalmak bírói azok mindig tagjai a bíróságnak. Mindig 15 tagja van a bíróságnak, és az 5 nagyhatalom bíróját mindig megválasszák. És most állt elő az a helyzet, hogy nincs brit bíró és nincs orosz bírója a bíróságnak.
Hát ez is a jelenlegi politikai helyzet, háborús helyzet, meg szankciós helyzet miatt van, ugye?
Nem, nincs összefüggésben. Ez az angol bírót azt olyan 3-4 évvel ezelőtt, az orosz meg tavaly. Hát ez, úgyhogy egy román bíró került be helyette.
Felmerül mindig az, hogy bizonyos országoknak van-e joguk részt venni a Nemzetközi Bíróságban, olyan országoknak, amelyek úgymond politikai értelemben nem kívánatosak.
Nem, ilyen nincs, ez szabályozva van, tehát államcsoport.
Törvényszempontjából nincs, de azért egyfajta szubjektív hozzáállás terén igen.
Meg bizonyos háttéralkuk is, ugye a az öt nagyhatalmon kívül érvényesül a méltányos földrajzi megosztás elve, és ugye Magyarországról, tehát a kelet-közép-európai régiónak mindig van egy bírója. Ugye most egy szlovák bíró van már elég régen, és mindig a régióból az orosz, vagy hát a szovjet bíró volt ott, és most ez viszont már az ukrajnai konfliktussal függ össze, hogy az orosz bírót kiszavazták. Ilyen még nem volt.
És végül megkérdeném önt, mint a terület jeles szakemberét, hogy persze ez egy nagyon szubjektív dolog, de magánemberek sokszor beszélgetnek erről, hogy egyáltalán mivel jó ez a nemzetközi bíróság, hogyha a világ dolgai továbbra is bonyolultak, sok a baj, sok a háború, sok a konfliktus. Egyáltalán meg tud-e oldani valamit? Nem lenne jobb nélküle, vagy nem lenne ugyanolyan a nemzetközi bíróság nélkül az emberiség sorsa? Persze ez egy naív kérdés, de azt hiszem, hogy a magánember, aki nem benfentes a területen, felteheti ezt magának.
Persze felteheti, de én azt hiszem azért, ha megnézzük a közel 180 vagy hány ügyet, mióta 45-et álltak, azért nagyon sok ügy rendezéséhez igenis jelentősen hozzájárult. Tehát nem minden sikeres, az naivitás, de az sehol nincs. De meg kell mondani, hogy azért az államok jelentős része és a legtöbbesebb azért végre hajtották, fogcsikorgatva esetleg, de mondjuk nem ilyen horderejű ügyeket, mint a nukleáris fegyverek alkalmazása, de azokat az ügyeket, ahol két állam közötti vita volt, határvita. Most mondok egy példát, volt egy északi-tengeri kontinentális talapzat ügy, ahol ugye a kontinentális talapzat az a tenger altalaja, ahol rengeteg ásványi kincs van, tehát borzasztó értékes, és az északi-tengeren ott vita volt Németország, Hollandia és Dánia között, hogy hol húzódik a határ, ugye az olaj kitermelés miatt. És bíróság hozott egy döntést, és maradéktalanul végrehajtották. És számos ilyet lehet mondani, ez nem világpolitikai jelentőségű, de annak a három államnak fontos volt, és hát főleg ugye az olaj és más ásványi kincsek kitermeléshez. De sok ilyen ügy volt latin-amerikai államok közötti viszonylatban. Tehát igenis hozzájárul, túl a viták rendezéshez túlzott elvárásaink ne legyenek.
Vékony kötet, de annál fajsúlyosabb. Orbán György zeneszerzőnek szentelt életrajzi munka. Szerencsére nem lezárt munka, mert a zeneszerző köztünk van, és mint mindig most is nagyon termékeny alkotói korszakát éli. Már tekintettük Orbán György életművét, és bizonyos sarokpontjaival különös tekintettel voltál, de amikor egy ilyen kötet van, akkor valószínűleg a teljes életmű az, amit át kellene karolnunk, ami szinte lehetetlen vállalkozás Orbán György esetében, hiszen egy nagyon termékeny, több száz művet alkotó, és ma is dolgozó zeneszerzőből van szó, akinek ráadásul több stílus korszaka is volt. Változott-e valami az Orbán Györgyvel alkotott képedben, és a vele és életművével kapcsolatos ismereteidben?
Én azt hiszem, hogy alapvetően nem változott, de ugye, amikor az ember egy ilyen összefoglaló munkát megír, ami valóban az első összefoglaló írás Orbán György életművéről, akkor óhatatlanul arra kell törekedni, hogy az egész életművet áttekintsük. Tehát bárhol ráakadhatunk olyan pontokra, amik módosíthatják a képünket. Alapvetően nem befolyásolta a képemet, viszont nagyon sok apróságban módosította. Ez a könyvecske egyébként egy sorozatnak a 43. darabja, a sorozatnak az a cím, hogy Magyar Zeneszerzők. Budapesten jelenik meg, a sorozat szerkesztője Berlász Melinda, Széchenyi díjas zenetörténész, és jó 20 éve indította útjára ezt a sorozatot, abból a célból, hogy magyar zeneszerzőkről szülessenek aránylag rövid tömör, tehát ez azt jelenti, hogy 30-tól 50 oldalig.
Kortárs és élő zeneszerzők, vagy itt a zenetörténetben is visszatekint ez a sorozat?
Hát javarész 20. századi és kortárs szerzőkről van szó, de vannak egészen korai, tehát 18. századi szerzők is, például Istvánfi Benedek, Mihary János, stb.
Hát akkor ez egy végtelen sorozat, mert magyar zeneszerzők ma is élnek, és ezután is fognak születni. Reméljük.
Így van, és igazából a sorozat jelentősége abban áll, hogy javarészt feldolgozatlan életművekről van szó. Tehát a 43 zeneszerző közül a nagyobb részt azok képviselik, akikről szinte ez az egyetlen összefoglaló munka. És hát ebben a sorba tagozódott be Orbán György is.
Róla azért írtak elég sokat, sokat is adják elő a műveit, stb. Tehát itt van egy konkurenciája ennek az írásnak, ennek a könyveskének, nem?
Írtak tanulmányokat, írtak szakdolgozatokat, doktori disszertációkat, de az egész életműről átfogó írást tudtam, ahol nem született, és hát a meglévő szakdolgozatok, disszertációk is inkább iskolai jellegű feladatnak tűntek, szóval ezt a maguk nemében jól sikerültek, de igazából nagyon kevés szakirodalomra tudtam támaszkodni, amikor írtam a könyvecskét, tehát elsősorban a ott a szövegekből indultam ki, tehát magukból a művekből, Orbán Györggyel egy nagyon hosszas életút beszélgetést folytattam, ez körülbelül egy 40 óra terjedelmű anyag.
Ez inkább érzelmi beszélgetés volt, vagy inkább szakmai, vagy mind a kettő? Mert hogyha szakmai volt, akkor valószínűleg statisztikailag is elemezhető az életrajzában. Ha érzelmi, akkor meg inkább a művészeti célok, meg emberi habitus jelenik meg. Vagy ilyenkor elkerülhetetlen, hogy ez a két tényező keveredjen.
Ez utóbbiról van szó, elkerülhetetlen. Én próbáltam, de hát ez végül is egy tudományos munka. Tehát
a statisztika ott van.
Egy objektivitást ilyenkor a szerzőnek már rólam van szó, tehát hogy mindenképpen kell tartani, de hát az ő esetében annyira érzékeny emberről van szó, hogy lehetetlen volt, hogy elnek kanyarodjunk. Hát ez nem egy száraz beszélgetés volt, ez tény, hanem egy általában olyan beszélgetés, amilyeneket szoktunk vele folytatni. Hát én a tanítványa voltam Budapesten egyébként, 2004-től 9-ig, ez azt jelenti, hogy ez már 20 éve kezdődött ez a kapcsolat, és azóta sem szakadt meg, úgyhogy nem is tudtam volna vele nagyon száraz tudományosságra törekvő beszélgetést folytatni, de én ebből a hatalmas nagy információ halmazból nekem le kellett szűrni tulajdonképpen azokat az adatokat, azokat a dolgokat, amiket én aztán tudtam hasznosítani az írásmélyhöz. Tehát például egy-egy mű készülési körülményeire vonatkozó élethelyzeteket, adatokat, úgy általában az életrajz megírásában nyilván ez nagyon fontos volt a vele való kommunikáció. Összegészében nagyon nehéz munka volt, mert egy hatalmas terjedelmű életművet és egy nagyon-nagyon szerteágazó gondolkodású embernek a szellemi működését kellett egy aránylag kis terjedelemben összefoglalni. Tehát ugye összesen 70, egy bő 70 oldal a terjedelme a kis monográfiának.
Igen, talán ez a legnagyobb teljesítmény, amikor egy ekkora mennyiségű információt és egy ilyen hosszú és gazdag életművet be tud valaki sűríteni, úgyhogy mégis minden tartalmazon. Orbán György nagyon szerteágazó és minden műfajt felülelő életművében azért az egyházzene mégis talán a vezető műfaj. Így van ez?
Az egyházzene is és Kolozsvár is. Hát mind a két témáról nagyon sokat lehetne.
Mondhatnánk Marosvásárhelyet is, mert ott született. Igaz, hogy a zenei képzése az Kolozsvárhoz fűződik.
Igen, Marosvásárhelyen született 1947-ben. A levaló beszélgetések során az rajzolódott ki, amit én azért korábban is tudtam, sejtettem, hogy az ő szellemi fejlődésében Kolozsvár sokkal nagyobb szerepet játszott. Hát ő már gyerekkorában is a seprődi rokonoknál, ugyanis vagy Orbán György Seprődi János nagyon nagy hatású zenetörténész és népzenekutató unokája.
Tehát a gének továbbadottak.
Igen. Szóval ő már egészen kis gyerekkorában sokat megfordult Kolozsváron, aztán hát 18 éves korától itt élt egészen, amíg Magyarországra nem távozott. Tehát nagyon sok felé el lehetne vinni ezt a témát. Kolozsvárnak konkrétan is nagyon sok nyoma van az életműben, hiszen van Kolozsvár, illetve Klausenburg című dal.
Általában Erdélynek sok nyoma van.
Igen. A Nagyapám Int című gyönyörűséges dalban, ami Cserényi Béla szövegére íródott, ugye megjelennek a Ázsongárd fölötti ikonikus varjak is. Úgyhogy hát át meg átszövik a kolozsvári motívumok az Orbán életművet, és én azt hiszem, hogy az a zeneszerzői iskola is, amit itt kapott, az életre szóló volt a számára. Tehát az konkrétan is kimutatható, hogy az, amit ő itt Zsigmond utcától és Jagamas Jánostól az ő iskolájukban kapott, az nagyon mélyen meghatározott a komponálását egészen máig, tehát a stílus tanulmányok, a polifónia mély ismerete, és folytathatnánk a sort, szóval lélekben én azt hiszem, hogy Orbán valahol nagyon mélyen kolozsvári szerző maradt.
És akkor az fog maradni élete végéig, és szerencsével az életmű még nem zárult le, és akkor ez a kötet sem zárult le tulajdonképpen, tehát azt remélhetjük, hogy újabb művek születnek Orbán György ihletéből, és akkor ez a kötet is bővülhet, akár a korábbi alkotói pálya aspektusaival, akár a jelenlegi vagy ezt követő alkotási periódus munkásságával. Szándékszol-e folytatni ezt a munkát, tehát lesz-e újabb kiadás? És én most nem arra gondolok, hogy ő majd eltávozik egyszer közülünk, hanem köztes állomásokként is.
Mindenképpen szükség lesz majd, azt hiszem, egy nagy monográfiára, jelentős és nagy terjedelmű ez az életmű. Én ezt most pontosan nem tudom megmondani, hogy ez az én feladatom lesz-e, vagy nem. Minden esetre ez a munka, azt hiszem, egy nagyon fontos első állomás lesz ami most elkészült, mert hiszen eddig nem volt összefoglaló írás Orbán pályájáról, és ebben áll a dolognak a felelőssége is, hogy mindenképpen egy első munka kirajzol bizonyos irányvonalakat, kirajzol bizonyos pontokat, amik valószínűleg meg fogják határozni a későbbi Orbán diskurzust, mert hát ehhez a munkához fognak tudni nyúlni a utánam következő muzikológusok. Nekem nagyon sok anyagon felgyűlt ahhoz, hogy egy nagyobb jegyzetű munkát is vállalni tudnék, talán ez persze sok mindennek a függvénye. Lehet, hogy ez nem az én feladatom lesz, lehet, hogy igen.
Hát ha igen, akkor jó munkát kívánok, ha pedig valaki másé lesz, akkor neki kívánok jó munkát. Köszönöm szépen Horváth Bálintnak az interjút.
Köszönöm én is.